Tósolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország mindig a kelet-nyugati együttműködés mellett fog érvelni, ugyanis hazánk példája is jól mutatja azt, hogy ez milyen hatalmas előnyökkel és lehetőségekkel jár, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter a globális fejlesztési kezdeményezéssel foglalkozó magas szintű ülésen leszögezte, az emberiség most a veszélyek korában él, a hidegháború óta ez a világpolitika legfeszültebb időszaka, és a jelenleg zajló konfliktusok sajnos mind az újbóli blokkosodás irányába mutatnak. Kifejtette, a világ tömbökre osztásán Magyarország korábban már súlyosan rajta veszített. Európa a pokorra jut a migráció miatt, eme kemény szavakkal ment neki az amerikai elnök az öreg kontinensnek az ENSZ közgyűlésén. Donald Trump New Yorki felszólalásában saját országának sikereit hangsúlyozta, miközben élesen bírálta a szövetségeseit is. Az ENSZ közgyűlésen tegnap felszólalt amerikai elnök közel 40 perccel lépte túl a számára meghatározott időkeretet, és nem fukarkodott a bírálatokkal. Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált Donald Trump kijelentésére, amely a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott találkozóján hangzott el. Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélve az amerikai elnök közölte ukrán kollégájával, hogy beszélni fog a barátjával, Orbán Viktorral, mire Zelenszky úgy reagált, szerint a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával. Az elhangzottakra egyetlen mondatos válasz érkezett egyelőre magyar részről. Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. A gazdasági növekedést inkább lefelé, még az inflációt felfelé mutató kockázatok övezik, mondta a kamatdöntő ülés után tegnap a jegybank elnöke. A monetáris tanács 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály kiemelte, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt, a monetáris tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Úgy értékelte, hogy a forint erősödése és az árfolyam stabilitása alapot adhat az inflációs várakozások letöréséhez. Beszélt arról is, hogy a háztartási hitelezés bővülése élénk, a vállalati hitelpiacon viszont visszafogott a növekedés. A Magyar Nemzeti Bank enyhén csökkentette idei GDP prognózisát. A jegybank 4,6%-os inflációval és 0,6%-os gazdasági növekedéssel számol. A 2026-os inflációs előrejelzést ugyanakkor 3,7-ről 3,8%-ra növelte, változatlan 2,8%-os GDP növekedési várakozás mellett. Öt részes sorozatban mutatják be a hamarosan induló nemzeti konzultáció kérdéseit, jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára még tegnap. Hídvégi Balázs akkor ismertette is az első kérdést, amely arról szól, a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel. A nemzeti konzultáció második kérdése is kiderült ma, egyetértően azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket. Ezt is a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára ismertette a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a kormány január 1-ével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a kétgyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet. Bővül a következő években a magyar és az azerbajdzsáni egyetemek együttműködése, mondta el az MT-nek Hankó Balázs. Közös kulturális programok megvalósítására is készül a két ország, tudatta a kulturális és innovációs miniszter, aki Bakuban folytatott megbeszéléseket Azerbajdzsán oktatási és kulturális tárcavezetőjével. Már 387 intézmény vesz részt az országos iskolakert fejlesztési programban, közölte a környezetügyért felelős államtitkár. Idén is 25 óvoda és 25 iskola fejlesztése fejeződött be az országos programban, mondta el Rajsz Anikó, aki szerint kiemelten fontos a környezeti nevelés. Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs, a szállás.hu foglalási adatai szerint, a vendégek többsége pedig kettő éjszakás pihenést tervez. A szállásfoglaló portál elemzése szerint régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás ebbe a térségbe szól. Végül az időjárásról. Holnap felhős lesz az ég, előbb többfelé, aztán napközben már csak keleten, észak-keleten hullik nagyobb eséllyel csapadék. Sokfelé lesz élénk, olykor erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15, napközben aztán 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember szeptember 21-i száma, a Tartalomból. A megújulás útjára lépve. 16 munkacsoportban tanácskoztak a Győri Egyházmegyei Zsinaton. A szakráris művészet a végtelenre mutat. Erdő Péter bíboros prímás megnyitotta a 19. Ars Sacra Fesztivált a Mátyás templomban. Nem vagyunk árvák. Székely János, az MKPK elnöke a moldvai csángókkal ünnepelt Pusztinában. Boldog Bódi Mária Magdolnáról a Balatonon. Beszélgetés a posztulátorokkal a Szent Miklós hajón. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
I'm sure. children believe in. When the children believe in. When the children believe in. All the people, 'cause the people are leaving. When the people are leaving, yeah.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunk tartalma. Elindult a második évfolyam a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 éves a felújított Vigadó kisújszálláson. Programsorozattal várják az érdeklődőket. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Huszonhat hallgató részvételével elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanévnyitón elhangzott, az idén már a második évfolyam kezdi meg tanulmányait. A képzés célja magas szintű szakmai ismeretek átadásán túl emberi és szakmai közösség építése is. Emelte ki Domjanné dr. Habil Nizsalovszky Rita, a turizmus tanszék vezetője, szakfelelős.
Ez már a második tanév lesz. Milyen változások várhatók a tanmenetben?
Az egész tavalyi év során igyekeztünk nagyon odafigyelni a hallgatóknak a visszajelzésére, hogy mit tartanak jónak, természetesen azokat a tényezőket erősítettük, mit hiányoltak még a képzésből, és például az egyik ilyen általuk hiányolt dolog volt, hogy tegyük még ökumenikusabbá a képzésünket, tehát ebben a fél évben és ebben az évben igyekeztem még olyan oktatókat bevonni, akik a minél szélesebb körű ismereteket tudnak adni a zsidó-keresztény kultúrkörnek, illetve vallásnak a gyökereiről, a vallásturisztikai jelentőségéről.
Erre a tanévre milyen végzettségű diákok, hallgatók jelentkeztek?
Bárki, aki alapszakos diplomával rendelkezik, befogadtuk a képzésre, tudott jelentkezni a képzésre. Egyébként az országnak különböző tájairól jöttek, a Dunántúról érkeztek hallgatóink, Egerből is sok, itt az Egri Főegyházmegyének a területéről is sok hallgatónk érkezett, de határon túli hallgatóink is a Nagyváradi Egyházmegyéből is, a Szatmárnémeti Egyházmegyéből is egyaránt érkeztek hallgatóink, amikre nagyon büszke vagyunk, mind a hazai, mind pedig a határon túli hallgatóinkra. Ebben az évben 26 hallgató nyert felvételt a képzésre, ennyi hallgatóval fogunk elindulni.
És mi a jellemző, hogy tehát tulajdonképpen egyházi munkahelyről, területről jönnek?
Tavalyi évben elsősorban már olyan hallgatóink érkeztek, akik már ebben a szakmában dolgoztak, és szerették volna a tudásukat továbbfejleszteni. Ebben az évben pedig úgy vettem észre, hogy is. Olyanok is érkeznek, akik már dolgoznak vallásturisztikai attrakcióban, de olyanok is, akiket nagyon megfogott ez a témakör, hogy mi is az a vallási turizmus, és nagyon nagy érdeklődést mutattak, hogy megismerkedjenek ennek a tudományterületnek a értékeivel, hogy mit tudunk számukra nyújtani ebben a képzésben.
A vallásturizmus misszió is, és találkozás az élő Istennel, az élő közösséggel és önmagunkkal, fogalmazott Szonták Szabolcs a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, református lelkész. Kiemelte, 2020-ban kialakították a Nemzeti Vallásturizmus intézkedési tervet. A terv az ország területén található 4000 vallási értékkincset három kategóriába sorolja. A zászlós hajóknak, mint például Budapesten a Mátyás templomnak, jelenleg is magas a látogatottsága. Mellettük vannak az úgynevezett értékkincsbővítők, amelyek jól működnek ugyan, de azért érdemes rájuk irányítani az emberek figyelmét. A harmadik kategóriába pedig az értékkincs kiegészítők tartoznak, azok a helyek, ahová oda kell vezetni az utazókat. Szonták Szabolcsot, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkárát, református lelkészt kérdezzük.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen idén is elindul a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak. A Nemzeti Vallásturizmus Tanácsot milyen céllal és mikor hozták létre?
A Nemzeti Vallásturizmus Tanács egy 8 éves munkafolyamatnak az egyik állomása, amit tulajdonképpen azért hoztunk létre, hogy tulajdonképpen az egy olyan ökumenikus tanács, amiben mondhatom ezt a történelmi egyházainkon túl úgy vannak benne a felekezeteknek a vezetői, akik lényegében tőkesúlyt adnak ennek az elhatározásnak. Tehát tulajdonképpen ők azok az álmodók, ők azok a vezetők, akiknek a jóváhagyásával, támogatásával el tudtuk készíteni a Nemzeti Vallásturizmus tervet, intézkedési tervet, ami nyomán tulajdonképpen itt állhatunk most, hiszen az öt iniciatívának az egyik főállomása az az edukáció, és az edukációnak pedig ez a képzési lába, úgyhogy tulajdonképpen mi nagyon nagy örömmel vagyunk itt most ismételten ezen az egyetemen, hiszen már második alkalommal indul el ez a szakemberképzés.
A Nemzeti Vallásturizmus intézkedési tervnek mik a további pillérei, miből áll ez?
A Nemzeti Vallásturizmus intézkedési terv egy nagyon egyszerűen, ugyanakkor átfogóan egymásra épülő stratégiai pontoknak a sorozata, ami tulajdonképpen egyszerűen vázolja fel azt, ami egy általános meghívásnak a története, először is a vallásturizmusnak az ismertetése belföldön és külföldön, aztán az embereknek a meghívás ezekbe az értékkincsekbe, ha már meghívunk valakit, akkor ott bizonyos alapfeltételeket kell tudnunk biztosítani, annak érdekében, hogy a vallási értékkincsek által biztosított szépséget meg tudják ismertetni, és utána persze nagyon fontos az, hogy az általános turizmusba integrálódjon, amikor arról beszélünk, hogy egyházi turizmus, hiszen mi egy nagy egésznek vagyunk a része, viszont azt látjuk, hogy ha megnézzük Magyarországon a fejlesztési térségeket, akkor tulajdonképpen mindegyik fejlesztési térségnek a belépési pontjai között ott van egy-egy egyháznak a kiemelkedő értékkincse. Tehát azt gondoljuk, hogy van mit keresni, nagyon profánul fogalmazok, a piacon, de ennek meg kell tanulnia a mikéntjént is.
Akkor tulajdonképpen a vallásturizmus, egyházi turizmus a turizmusnak úgymond egy alága, ha fogalmazhatok így, és itt kifejezetten csak az a cél, hogy épületeket mutassunk meg az embereknek, az érdeklődőknek, turistáknak?
Önző vagyok, bár azt gondolom, hogy az én állításom az igaz, tehát, hogy a turizmus az egyházzal kezdődött. Tehát, hogyha megnézzük a zarándoklatokat, akkor tulajdonképpen a turizmus az zarándoklatból nőtte ki magát, tehát én azt gondolom, hogy a turizmus a része a vallás turizmusnak, csak ebben a korban nem úgy ülünk a lovon, ahogy szerintem kellene, de ez egy másik történet. Nem. Az épületek önmagukban nagyon fontos tanúbizonságát teszik a történelmünknek, a kultúránknak, de azért emögött mindig ott van az ember. Mindig ott vannak azok az egyházi vezetők, mondhatom így, azok a mártírok, akiknek a munkája nélkül most ezek az értékek látogathatatlanok lennének, de ez nem így van. Nem beszélve arról, hogy a kormányunk az elmúlt 10 évben olyan mérhetetlen módon támogatta ezeknek az értékkincseknek a megőrzését, ami én azt gondolom, hogy egyedülálló. És ebből kifolyólag azért azt látjuk, hogy itt nem csupán épületeket láthatnak az emberek, hanem mi büszkék vagyunk arra, hogy a nemzetünk bár piciny, de mégis élő közösségek vannak tulajdonképpen mindegyik épített örökség mögött, és ilyenkor a látogatók nem pusztán a falakat láthatják, hanem láthatják a benne élő Krisztus követő közösségeket is.
Akkor tulajdonképpen ez is a vallásturizmus egy missziós feladat, missziós célokkal jött létre, akár itt ez az intézkedési terv is.
Abszolút így van, mi azt gondoljuk, hogy ez egy pre-evangelizációs lehetőség, de nyilván itt érzékenyíteni kell mindenkit. Tehát a szakembereket is meg kell tanítani arra, hogy merjenek kilépni a turizmusnak az általános keretei közül, ne csak a falakról merjenek beszélni, ne csak a szép művészi alkotásokról, ne csak az orgona sípokról, hanem mondják el azt, hogy ez mind egy céllal jött létre, ez pedig az Istennek a dicsőítése.
Hál' Istennek Magyarországon nagyon sok ilyen egyház kincs, turisztikai kincs van, amit meg tudunk mutatni az embereknek, meg akár mi is rá csodálkozunk időről időre egy-egy felújított épületre, és tudjuk, ahogy ön is mondta, hogy az épület mögött sokkal több van, de mégis, hogyha a nagyobb felekezeteknek az a kincsei közül egyet-egyet megemlítene, lehet, hogy nem a legismertebbet, hogy mi az, amit ön szerint érdemes Magyarországon jelenleg felkeresni.
Nem tudok erre így válaszolni, mert mindenki más megsértődik, mert nincs ilyen. Tehát, hogy amerre elindulunk, bele fogunk botlani. De ugye azt el tudom mondani, hogy nyilván amikor egy-egy desztinációt meglátogatunk, akkor mindig keressük fel a nagy kiinduló pontokat. Például most itt vagyunk Egerben. Nem régen újult itt is szinte minden meg. És itt azért ezek olyan szórópontok, ahol kapunk információkat arról, hogy milyen irányba is tudunk tovább menni. De hogyha így végigmentjük az országunkon, most akkor itt vagyunk Egerben, a Bükk-térségnek ez lényegében egy kiemelkedő része, hogyha átmegyünk máshová, akkor ott van Debrecen, és így fel tudnám sorolni Veszprém, Szeged, tehát Tihany, mindenhol a régiós szinten megvannak a, mi ezt úgy hívjuk, a zászlóshajóink, és tulajdonképpen ezek a zászlóshajók rámutathatnak azokra az értékkincs bővítőkre, kiegészítőkre, ahol már meg lehet fogni az embereknek a kezét, és el lehet kísérni, hogy egy-egy desztinációba több időt töltsenek el.
Igen, és ahogy fogalmazott, tehát, hogy vannak értékkincsek, értékkincs bővítők, és kiegészítők, hogy akkor erről még egy pár szót kérnék.
Ugye a zászlóshajók például itt vagyunk Egerben, és akkor, hogyha elkezdünk körbe menni, akkor meg kell nézni, hogy mik azok a jó látogatható értékkincseink, amikhez be lehet jutni, és mik azok, ahová például meg kell fogni az embereknek a kezét, hogy eljusson, de mondok konkrétum. Mondjuk itt vagyunk Egerben, nyilván elsősorban a katolikus egyház tudja megmutatni a maga szépségét. De nem messze innen, ami jól működik, és egy nagyon szép attrakció, Szilvásváradon mondjuk a református kerektemplom, tehát az már egy másik történet, de hogyha még távolabb megyünk, akkor találunk számos olyan kolostorromot, ami tulajdonképpen az erdők mélyén bújik meg. Tehát így épül fel tulajdonképpen egy csokor, hogy megvan a legnagyobb, megvan az, ami jól látogatható, de már egy picit kell az embereknek a figyelmét segíteni, és megvannak azok a picik, amik tulajdonképpen elbújnak, mint egy-egy gyöngyszem ebbe a rengetegbe.
Thank you.
Csáfor Hajnalka az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatási rektor helyettese és Táncos Tamás a Gazdaság és Társadalomtudományi kar dékánja is köszöntötte a hallgatókat. Novák István atyát, az egyetem delegált rektor helyettesét kérdezzük a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak jelentőségéről.
A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot már a második évfolyamon tudja elindítani Egerben a Katolikus Egyetem. Mi ennek a jelentőség, hogy ilyen jellegű szak is indul a Katolikus Egyetemen már második tanévben?
Azt gondolom, hogy a vallásturizmussal kapcsolatosan minden alapja megvan az egyetemünknek, hogy ezt a szakot elindítjuk, ezt a szakirányú továbbképzést, hiszen a GTK-n belül a turizmus, a vendéglátás képzés az már nagyon régóta eredményesen folyik, és hát immáron ötödik éve, hogy a egyetemünk katolikus egyház fenntartásába került, vagyis azt jelenti, hogy a keresztény értékek és a turizmussal kapcsolatos szakmai tudás, valamint a külső oktatók, akik ezen a területen nagy eredményeket értek el bevonásával, valóban jól tudjuk szolgálni azt az ügyet, ami azt jelenti, hogy az egyes vallási helyeken, zarándokhelyeken, kegyhelyeken, és nem csak katolikus helyeken, hanem bármely más felekezethez tartozó helyen olyan szakemberek legyenek, akik mind keresztény teológiai ismeretekkel, a szükséges ismeretekkel rendelkeznek, mind pedig azokkal a gazdasági, menedzser szemléletű és egyéb képzést kapjanak, amelyeket így együttesen valószínűleg nagyon kevés helyen tudnak megkapni.
Lelkipásztorként hogy látja, hogy egy-egy templomnak, értékkincsnek, akár egyházi múzeumnak a bemutatásán keresztül milyen módon lehet evangelizálni?
Nagyon sok helyen jártam csoportokkal egyénileg is, ahol meghallgattam a helyi vezetőket, a helyi zarándok központok vezetőit, és azt tapasztalom, hogy egyre inkább profibb, felkészültek azok, akik részt vesznek ezeken a területeken a különböző munkában, és már most megvalósul az, hogy nagyon sokszor egy-egy mondattal a keresztény értékrend a katolikus vagy református tanításnak az értékeit tovább tudják adni. És különösképpen abban a világban, amikor nagyon sok fél információt kapnak a keresztény tanításról az emberek, egy-egy ilyen zarándok helyen, ahova eljutnak olyanok is, akik egyébként talán nem gyakorló keresztények, kaphatnak valódi helyes, hiteles információt, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos az evangelizáció szempontjából.
A képzésre Csorba Sándor Nagyváradról érkezett.
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, mint egyházi intézmény, elkezdett, hát gyakorlatilag 1992-ben még akkor talán tétova léptekre egy vallásturisztikai tevékenységet folytatni, amit aztán 2010-12 után elkezdtek egy picit nagyobb léptékben folytatni, míg nem 2021-ben a püspöki palota felújult, és a magyar kormány támogatásával gyakorlatilag ki tudtuk nyitni a palotát a látogatók előtt is. Az egyházmegyének nagyszabású tervei vannak, szeretné egy picit bővíteni a tevékenységi körét. Gyakorlatilag már működik egy Patika múzeum, gyakorlatilag már a Székesegyházban is próbálunk turisztikai szolgáltatásokat is nyújtani mindazok számára, akik felkeresnek minket, de összességében szeretnék egy olyan komplex és azt gondolom, hogy korszerű szolgáltatáscsomagot majd rendelkezésre bocsájtani a látogatóinknak, ami lehetővé teszi, hogy mindazok, akik turistaként érkeznek, egy picit vallásilag is tájékoztatva legyenek, illetve hát, ha lehet, akkor lelkileg töltődjenek, és mindazok, akik pedig a lelki töltődést keresik, és a lelki értékeket próbálják egy picit gyarapítani, azok megkapják azt, amire szükségük van, és amire vágynak.
Akkor ön ott dolgozik a püspökségen?
Igen, hát egy picit ezt nehéz lenne összegezni, mi is az én feladatköröm. Meghatározás szerint én irattáros vagyok, de ezekben a projektekben, amelyek ezeket a fejlesztéseket ugye megcélozták, részt vettem, némelyikben kisebb, másokban nagyobb szerepet vállaltam, és most ugye az az elképzelés, hogy egy picit összefogjuk ezeket a szolgáltatásokat egy nagyobb egységben, amit mi Centrum Patacsicsnak nevezünk, a palotát építettő Patacsics püspöknek a neve alapján.
És honnan hallott erről a képzésről?
Elég jó a kapcsolatunk, mint említettem, itt elég sok segítséget kaptunk a magyar kormánytól, a Magyarország kormányától, és emiatt egy, azt gondolom, egy élő kapcsolat és talán egy partnerség, mondhatom így, a mi nevünkben mindenképp, mi szemszögünkből egy partnerség alakult ki a két intézmény között, illetve hát az intézmény konkrétan az a Nemzetpolitikai Államtitkárság, és a Nemzetpolitikai Államtitkárság tájékoztatott a lehetőségről.
Köszönöm, és eredményes tanulmányokat kívánok.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Salánki Mária pedig az egyik EGRI általános iskola könyvtárosa és tanára. Ő is jelentkezett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra.
Miért jelentkezett erre a képzésre?
Először a győri képzést láttam meg a tavaly, és felkeltette az érdeklődésemet, aztán kiderült, hogy Egerben is van, tehát hogy nem kell túl sokat utazni hozzá, hogy itt helyben is van. Azt gondolom, hogy így 50 fölött az embernek nyitnia kell még, tanulnia kell, és azt gondolom, hogy ez még hozzátartozik az élethez, hogy ezeket a dolgokat tudjuk, vagy érdekelnek.
Ez a lelki nyitottság is megvan önben?
Igen, azt hiszem. Amikor meghallottam a reményzarándokai kifejezést, és erre a képzésre gondoltam, akkor úgy éreztem, hogy összeért bennem ez a két gondolat, és hát zarándokok vagyunk itt a Földön, de jó az, hogyha tudatos zarándokok vagyunk, és jó, hogyha tudjuk egymást ebben a zarándoklatban segíteni, talán ezért is indultam el, és ma, amikor ezt a kis reklámfilmet megláttam, és abban, ahogyan ez a mondat elhangzott, hogy körülfogtál engem, azt hiszem, hogy jó helyen vagyok.
Összeállítást hallottak az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen elindult vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak évnyitójáról. Kisújszállásváros önkormányzata 2015. szeptember 25-én adta át teljes pompájában a Vigadót a város közösségének. Az elmúlt 10 év bővelkedett eseményekben, Vastapsban, nevetésben, örömkönnyekben. Olvasható a Vigadó honlapján. Az évforduló tiszteletére 2 hónapos programsorozatra hívják a város lakosságát, és természetesen a környező településekről és távolabbról érkező kedves látogatókat is. A Vigadó születésnapja szeptember 25-én lesz. Októberben és novemberben programsorozattal várják az érdeklődőket, melynek részleteit a www.hellokisuj.hu oldalon találják meg.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát, Kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármesterét. A beszélgetést itt készítjük Kisújszálláson. Az egyik kutatási témájának az a címe, hogy nem csak egy hely, a kultúra helyi központja a Vigadó, kisújszállási esettanulmány. Ha Karcag felől érkezünk be a városba, akkor
Beérve a városközpontba, bal oldalról meglátunk egy impozáns épületet, ez pedig a Vigadónak az épülete, és erről van szó, erről készítette a kutatását, de kezdjük azzal, hogy elhelyezzük Kisújszállást Magyarország térképén, hol helyezkedik el Kisújszállás.
Kisújszállás a legjobb helyen helyezkedik el az országban, én is nagy tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, hiszen ugye a Dunától és még a Tiszától is keletre, azonban a fővárostól mintegy 130-40 kilométerre keletre, Debrecentől a vidéki Magyarország fővárosától, a második legnagyobb magyar várostól pedig 80 kilométer nyugatra, és most már alig röpke fél évszázad elteltével lassan el is készül az M4-es út is, tehát akár a Liszt-Ferenc repülőtér is elérhető lesz egy óra hossza alatt, a fővárosban is kényelmesen benn vagyunk másfél óra alatt, úgyhogy ez kis lépés egy embernek, de nagy lépés a városnak és az országnak, úgyhogy úgy gondolom, hogy most már ilyen szempontból is egyébként is jó volt mindig a közlekedés földrajzi fekvése, tehát a 100-as vasúti fővonal mentén, úgyhogy igazából itt mindig csak az infrastruktúra fejlesztéssel voltak gondok, magának a városnak az elhelyezkedése ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy kedvező. Igazából, ahogy mondtam, elérhető egyre könnyebben a főváros, Debrecen, elérhető a Tiszató, és hát mindezeken túl én úgy gondolom, hogy Kisújszállás az a település, ami méretei ellenére olyan egyediségekkel, olyan unikális jellemzőkkel, szellemi és fizikai kincsekkel rendelkezik, hogy nyugodtan merem állítani, hogy a térségben, akár az országban, de bizonyos szempontból még a kontinensen is egyedülálló, sokáig egyáltalán nem használt, most már kis lépésekben használni kezdett, és reméljük az új városvezetéssel egyre nagyobb mértékben kihasznált értékekkel rendelkezik.
Társadalmi, demográfiai szempontokból mi jellemzi Kisújszállást, illetve ha kitágítjuk a környezetét, a Nagykunságot?
Én azt mondhatom, hogy ilyen szempontból a statisztika is ezt mutatja, a kutatások, minden, és a napi tapasztalat, hogy az Európa egy jó részén, meg a világ egy részén, a fejlett és közepesen fejlett világ jó részén tapasztalható szolid, tragikus jellemzők, amik itt is hatnak a demográfia kapcsán. Ez ugye azt jelenti, hogy fogyatkozó népesség, előregedő népesség, a magasabban képzettek, fiatalabbak elvándorlása jellemzi, és itt ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem csak magyar sajátosság, tehát szó nincs róla, vannak ilyen térségek Németországban, Franciaországban, Romániától elkezdve az Amerikai Egyesült Államokig, de meglepő módon még egyes térségekben, Afrikában vagy akár Ázsiában is, nyilván itt ugye jóval kisebb mértékben. Azt mondanám, hogy a globális északnak, amit tehát tényleg a fejlett meg a közepesen fejlett országokat, ahogy apostrofáljuk, nálunk ezek különösen égető problémák. És erről van szó, tehát Kisújszállás is, meg a Nagykunság hat települése fogyó, előregedő, átalakuló népességgel rendelkezik.
De ennek ellenére van igény kultúrára, hogy milyen jellegű kultúrára, az kiderül a tanulmányból, aki majd ezt elolvassa, illetve majd itt a beszélgetés során, és fogjuk ezt érinteni. A Kisújszállás a Nagykunságnak a kulturális fővárosa. Gondolom ezért is fontos volt önnek, hogy foglalkozzon a Vigadóval, mint egy emblematikus épülettel, és nem csak épület.
Így van, pontosan. Nagyon régre visszanyúló kutatások, különösen a hanyatló nyugaton, amikor már évtizedek óta kutatják, hogy a kultúra mennyire nagy üzlet, és ők ugye praktikusabban fogják meg ezeket a dolgokat, tehát biznisz az mindig biznisz, és nálunk is ugye a szokásos megkésettségünkből adódóan meg kicsit töredezettebben, de nálunk is folynak már régóta ezek a kutatások, a kultúra alapú fejlesztési, városfejlesztési lehetőségek, például az én professzorom, néhai Süli Zakar István professzor úr is foglalkozott ezzel, meg még jó néhányan a nagy nevűek közül itt Magyarországon, vagy akár Zé Karvalics László, ők, akik tényleg óriásit alkottak ezekben az elméleti kérdésekben, és ők is már leírták évekkel, de akár évtizedekkel ezelőtt, hogy igenis van lehetőség kultúrára alapozva, tehát itt én a kultúrát a legtágabb értelmében értelmezem az ő munkásságuk nyomán is, tehát nem csak annyi, hogy zene, tánc, mozi, film, népművészet és a többi, hanem az UNESCO, amit a 80-as években a mexikói nyilatkozatban megfogalmazott, a kultúra az, amit az emberiség a természethez hozzátett. Nyilván én itt a pozitív oldalát tekintem, nem a műanyag szemét és a többi hasonló, mert az csak elvett, de egyébként pedig a kultúra tényleg nagy üzlet, ahogy ezt már megfogalmazták amerikai, meg nyugat-európai kutatók is, és valóban erre alapozva részben a hagyományaink megőrizve, megújítása vagy megújítva megőrzése nagyon fontos. Az önmagáért való ápolás is nagyon fontos, de én úgy gondolom, hogy ki hogy állítja be, hogy sajnos, vagy ki úgy, hogy szerencsére, egy olyan világban élünk, ahol bizony pénzről beszélünk, pénzből élünk, és hát egy településnek, ha vannak kiváló adottságai, akkor azt használni kell, és tudni is kell eladni.
A Vigadót mikor és milyen céllal építették itt Kisújszálláson?
Nagy eleink a városépítő legnagyobb polgármester, eddig legnagyobb polgármester Gál Kálmán 32 éves regnálása alatt, ugye ő a 19.-20. század Magyarország legszebb korszakának idején regnált Kisújszálláson, és bennük merült fel, hogyha 1899-1900-ban alig egy év alatt felépült a Magyarország legszebb városházája, akkor esetleg egy évtized múlva a kultúrának is egy fellegvárat kell építeni, és így történt, hogy 1911-ben felépült a Vigadó, egy gyönyörű épület a városban, egy foghitelken felépült ez az épület, és ennek köszönhető az, hogy bálnak, közösségi összejöveteleknek, adott ez helyet színházi előadásoknak, nagyon színvonalas színházi előadással nyitotta meg a kapuit a Vigadó. Nagyon mókás volt, hogy az egész városban akkor még igazából nem volt világítás, de hát a Vigadó az fényárban úszott a megnyitókor, tehát nagyon sokat adtak erre, és hát az úri közönség mulatott. Ahogy mondtam, színházi előadások, opera, operett, minden társasági összejövetel, színvonalas báloknak adott helyszínt, és ahogy telt múlt az idő, mozi költözött bele, és hát a kor követelményeinek, az adott kor követelményeinek, illetve lehetőségeinek fényében működött ez a patinás épület.
Viszont volt egy időszak, amikor be kellett, vagy bezárták a Vigadót. Annak mi volt az oka, illetve hogyan indult újra, hogyan lett újra az kultúra helyi központja?
Igen, az úgynevezett rendszerváltás elég mostohán alakult itt is a térségben is, illetve a városban is. Nem tudom, hogy mennyire voltunk mi erre felkészülve, vagy mennyire értettük mi ezt az egészet. Minden esetre pár év lejtmenet után a végén egy teljesen méltatlan helyzetbe került az épület, mind szellemiségét tekintve, mind fizikai állapotát tekintve, és 2000-ben be kellett zárni az épületet. És hát már ott tartott, hogy annyira leromlott a fizikai állapota, és tényleg egy blight volt, egy penész volt a városközpontban, hogy lehet, hogy le kell bontani. Ugyanakkor szerencsére az akkori városvezetés nagyon a kultúrában látta a megújulás lehetőségét, illetve szerencsére műszaki emberekként azt is meglátták, hogy ez egy olyan érték, amit ha veszni hagyunk, akkor ebben az értékvesztett világban azért egy olyan szelete tűnik el a történetünknek, ami az identitásunkat is azért jócskán kikezdheti. És hát itt jött össze, hogy a Európai Uniós pénzekből nyert a város, és a városközpont három szakaszban megújult, és annak én mondhatom, hogy az égköve ez volt, a Vigadó megújítása a 2010-es évek elején, és olyan meglepetésekkel is szolgált az épület, hogy amikor elkezdték, mert ha építünk előtte, bontani is kell valószínűleg, hogy olyan befalazott ólomüvegekre bukkantak, ami egy évvel és egy pár 10 millió forinttal még megdobta a költségeket. Állítólag az üvegablakok Rótmiksa műhelyében készültek, tehát nem akárhol. És hát amikor 2015. szeptember 25-én megnyitottuk az épületet, hát én úgy gondolom, hogy az úri közönségnek a lélegzete elakadt, mikor meglátta, mikor először kinyíltak az ajtók és bemehettek a díszterembe. Én úgy gondolom, hogy nem csak a városban, nem csak a térségben, hanem az ország bármelyik pontján meg lehetne irigyelni ezt az épületet. És ráadásul ez nem csak egy önmagáért való esztétizáló épületfelújítás volt, hanem ennek a szellemiségét szerettük volna nemhogy visszaadni, hanem bővíteni és megújítani, és a 21. század elvárásaihoz, igényeihez igazítani.
A kisújszállási vigadó a térség kulturális életében betöltött szerepéről dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a település Pro Urbe díjas volt alpolgármesterével beszélgetünk.
Kultúra az egy közösségteremtő erőnek is kellene, hogy legyen. Milyen jellegű kulturális programokat szerveznek itt ebbe az épületbe ide?
Nyugodtan kijelenthető, hogy ha még van ilyen megkülönböztetés, mert ma már nem biztos, hogy ezt is sokan elfogadják, de a magas kultúra és a populáris kultúra egyaránt színteret talál itt magának. Színházi előadásoktól kezdve, mozi előadásokon át, szalagavatókig, bálokig, tudományos előadásoktól, a könnyed műfajig, a könnyű zenei koncertig, a legmenőbb magyar stand-uposok előadásaig minden megtalálható. Folyamatosan is nagy intenzitással kihasznált az épület. Kiállítások természetesen, fogadások, helyi civil szervezeteknek a rendezvényei, fotókiállítások, minden. És ha valaki még egy kicsit másra is vágyik, akkor van gyermekkuckó, úgyhogy lehet szülinapozni, játékvárazni a kisgyermekes családoknak, baráti köröknek, van üvegtermünk, lehet táncpróbákat, tánctermünk is van, van egy bowlingunk a tetőtérben, tehát aki az ilyen szórakozásnak hódol, megteheti egy büfével egybe kötve, illetve hát a vigadóban tényleg nagyon lelkes, kedves kolléga nők által működtetett cukrászda és kávéház is van, tehát én úgy gondolom, hogyha valaki ki akar kapcsolódni, és messze nem csak a kisújszállásiak, mert ez kifejezetten igényünk volt, hogy ne lehessen félreérteni, hogy nem biztos, hogy a város el tudná tartani. Mert bár sokan vágynak a kultúrára, de tudjuk, hogy azért minden mennyibe kerül, és milyen pénzekbe kerül, és azért nekünk kifejezetten célunk volt, hogy innen a térségből is, tehát a Kunságból is, de akár Hajdú-Biharból, Szolnok környékéről is, illetve bárhonnan, mert jönnek ide Budapestről is, hogy nekik is szórakozást nyújtsunk, és mindig ez fontos, hogy magas színvonalú legyen ez.
Kutatásában arról is volt szó, hogy kiknek szerveznek ide programokat, tehát tulajdonképpen ez a vigadó, mint hely, nem csak a helyieknek szól.
Messze nem a helyieknek. Ez kifejezett cél, és én úgy gondolom, hogy a 2024. október 1-e óta regnáló új dinamikus városvezetésnek is ez lesz a kifejezett célja, hogy ezt meg is kell érteni az embereknek, hogy a turizmus az mindig más vidékekről szól, akiket ide szeretnénk vonzani, tehát ezt kell már belátni, hogy nem csak önmagunknak szolgáltatunk, tehát ki kell lépni a hazai piacra is, de én vagyok olyan elvetemült álmodozó, hogy a nemzetközi piacra is ki kell lépni.
Magát a vigadó épületét el szeretnénk helyezni kisújszálláson belül, tehát hogy milyen kulturális egységbe tagozódik ez be.
Igen, ez a művelődési központ és könyvtár része, nyilván ez az emblematikus épület. 2012-ben az akkori képviselőtestület nekik delegálta a kultúra egészét kisújszálláson, de ez is egy nagyon szép dolog, ez is ugye a kutatás egyik témája, hogy hogyan intézményesült, és hogyan ragadt meg ez a név az emberek fejében. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy művelődési központ és könyvtár Kisújon, eléggé el nem ítélhető módon sokan most mit mondjanak erre? Tehát oké, egy hangzatos név, intézménynév. Egyébként meg ha azt mondjuk, hogy vigadó, aha. És akkor ugye ez az aha élmény, amikor, mert most lesz 10 éve egyébként szeptemberben idén, hogy ugye megnyitottuk, tehát már lehet értékelni a teljesítményt, és már ennyire szervesült a tudatban. Tehát, hogy a vigadó az egy szimbólum. Az épület, a rendezvények sora, amit szerveznek benne, és szimbólummá vált.
Milyen lehetőségeket rejt magába ön szerint, illetve a kutatásai szerint ez az épület a kultúra szempontjából?
Igazából ez egy megtartó erő, én úgy gondolom. Tehát csak így tudunk tovább élni. Én azt mondom, hogy ne jöjjön el, de lehet, hogy egyszer meg fogjuk azt tapasztalni, hogy most mindenki eltartott újjal finnyáskodik, hogy még ez is hiányzik, meg az is hiányzik. Aztán lehet, hogy 15-20-30 év múlva örülünk majd, hogyha lesz fűtés a lakásban, meg lesz egészséges ivóvíz, és akkor lehet, hogy nem is voltam túl pessimista, hiszen egy változó és folyamatosan változó világban élünk, és bár én egy őskövületnek számítok ilyen szempontból, de be kell látni, hogy a digitalizáció akár az értékesítésben, eladásban, jegyértékesítésben vidékre teljesen meg kell, hogy valósuljon, tehát egy ilyen lehetőség. Aztán amit én is látok, hogy a marketing tevékenység intenzifikálása, ez teljesen biztos, és úgy, hogy itt vált válnak vetve, tehát azért mégiscsak először egy városról beszélünk, Kisújszállásról, és a városmarketingnek és a turizmusmarketingnek azért szerintem egymást kiegészítve kell zajlania. Úgy a kisújszállásiaknak üzeneteket megfogalmazva, mint a vidékieknek, adott esetben a külföldieknek. Aztán lehet, hogy a Gemezét sokan el fognak ítélni, de a kultúrát piacosítani kell. Nincs mese. Ezt is meg kell vizsgálni, és én úgy gondolom, én ezt mikor még alpolgármester voltam, és egyedül maradtam, de képviseltem, hogy fizetni kell. Bocsánat, a kultúráért fizetni kell. Mikor jönnek ezzel, hogy miért nem ingyenes, meg az, ez nem ingyenes, az nem ingyenes, egy előadót sem tudok megnevezni, aki ingyen eljött volna kisújszállásra, vagy bárhova. Nem tudom, hogy esetleg, ha bemennek bármelyik élelmiszerüzletbe, ott arra hivatkozva, hogy ő kisújszállási, kap-e bármit ingyen, esetleg elmegy tankolni a kútra, ott kap-e bármit ingyen, és így tovább, vagy amikor a cigarettát megveszi naponta 2-3 dobozzal az alkoholt és a többit, hogy akkor azt hogyan kategorizálja. Igenis, meg kell fizetni a kultúrát, aztán ezzel tudni kell együtt élni. Amit én nagyon szeretnék, és egyébként ebben is nagyon jó törekvések vannak, ezt tovább kell erősíteni, hogy akár tehát a helyi vállalkozásoknak a termékeit, ami őrzi a nagykunság kultúráját, azokat is, hogy minél inkább az eladás a piacosítás irányába vinni. Tehát tényleg szerintem parádés, amit itt az asszonyok csinálnak, hímzés, öltések kapcsán, csipkeverés, és ha ezeket a piacra vinnénk, én továbbra is tartom, hogy mi az aranyzsögön üldögélő koldus vagyunk, ez teljesen biztos. Hát, és aztán, amire szerintem nagyon fontos, hogy mivel ugye erős demográfiai problémákról beszélünk, valahogy megszólítani az ifjúságot. Nyilván ez nem csak kisújszállás problémája, hanem szerintem ezzel küzd a fejlett világ, vagy ahova már ugye ennyire erősen behatolt a digitalizáció, hogy hogy lehetne vajon elszakítani őket a mobiltelefontól. Attól az álságos, többnyire buta és közönséges, semmire való világtól, amit ilyen celebek, meg én nem tudom, kik képviselnek. Tudom, nyilván a szemetet fogyasztani mindig egyszerűbb és könnyebb szellemi és fizikai értelemben is egyaránt, de hogy az élet ennél több, és talán sokkal több, és milyen szépségei vannak, ami tartós szépség. Tehát nem egy évente, fél évente, vagy havonta lecserélendő és lecserélhető a turbókapitalizmus által erőltetett szemét. És hát, amit én még annól leírtam, ugye ezt még tavaly előtt készült a cikk eredetie, úgyhogy én nagy lehetőségnek látom a megújuló városvezetést. És lőn, mert 2024. június 9-én a változásra szavaztunk, a dinamizmusra, az újításra, meg is valósult, és október 1-én egy dinamikus, fiatalnak mondható városvezetés, a 3 főből 2 megújult, úgyhogy ők már azért a város határát jelző táblán is kicsit túllátnak, mert ők már járták a világot, tapasztaltak keleten és nyugaton elég sok mindent, több idegen nyelven beszélnek ezek a városvezetők, úgyhogy én úgy gondolom, és egyrészt a város iránt érzett elkötelezettségük, szeretetük és tiszteletük, meg hát az, hogy tessék bizonyítani. Tehát ilyen kellemes és ösztönző kényszerek is működnek itt, és hát az tisztán látszik, hogy szeretnék letenni a névjegyüket, és nagyon újra gombolják a kabátot. Én sok sikert kívánok nekik.
A kisújszállási Vigadó kulturális életben betöltött szerepéről dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát hallották.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perckor megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Bye.